Kedves testvéreim, mindennapi munkám során tapasztalom, hogy a családokban milyen gyakran kell titkokat hordozniuk a családtagoknak. Ahol pedig titkok vannak, ott kommunikációs zavarok is vannak a családtagok között. Ahol pedig kommunikációs zavarok vannak, ott lazulnak a tagokat összetartó, kohéziós összetartó erők. Férj-feleség egyaránt érzik, hogy kapcsolatuk lazulni kezd, és inger szegényül. A férj érzi ezt, a feleségnek fáj ez, de hallgatnak róla. És közben ez a sajátos hallgatás, pontosabban a hallgatás mögött, ott van egy meg nem fejtett titok, hogy miért van ez így. Gyakran veszekednek, és a veszekedés témája a 10-12-15 éves gyermek, vagy gyermekek nevelése között zajlik. De ugyanakkor a kapcsolat érzelem szegényülése egyre inkább titokká válik, amiről nem tudnak és nem is akarnak beszélni. A lényegről hallgatnak, és miközben a lényegről hallgatunk, titkosítunk. A feleségnek már évek óta nőgyógyászati problémái vannak, amely némiképpen meghatározza férjével való kapcsolatának az intim szféráját is. Amikor valamilyen testi, szervi probléma van, akkor mindig elkezd képzelődni az ember. Valami nagyon nagy bajra gondol, és ahogy képzelődik, észre sem veszi, hogy közben titkosít. Mert nem képes elárulni az hozzá legközelebb állónak, hogy mi aggasztja őt. Miközben pedig önmagában gyötrődik, aközben észre sem veszi, hogy titkosít. Ugye nem kell illusztrálnom, hogy milyen mértékben kell a családokban titkokat hordozniuk a családtagjainak. A mai délelőttön egy családtörténet belső rejtelmeibe fogunk bepillantani. Előre mondom, nem kell nagy biblia ismeret hozzá. Olyannyira nem, hogy erről a családtörténetről önmagunkra fogunk ismerni. A családtörténetnek két meghatározó szereplője van. Az egyiket Izsáknak hívják, ő a férj, és a feleség pedig, akinek a neve Rebeka. Hallgassuk meg ezt a sajátos kapcsolat, majd család történetet. A Mózes első könyve 24. fejezetéből, a 67. versből, majd a 25. fejezet 20. és következő verseiből a 28. versig. Izsák bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátorába, és feleségül vette Rebekát. Izsák igen megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuel leányát, az Arám Lábán húgát Paddan Arámból. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségért, mivel a feleség meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének úgy, hogy teherbe esett Rebeka, az ő felesége. De a fiúk tusakodtak az ő méhében. Akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, miért is élek egyáltalán? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig mondta néki, két nép van a te méhedben, két nemzet válik ki a te belsődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak Rebeka méhében. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el őt. Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva, ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben szelíd, sátorban lakozó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad. Rebeka viszont Jákobot szerette. Lám egy családtörténet. A titkok és a rejtélyek története. Egy házasság, amely, ahogy hallották, milyen érzelem gazdagon indul. Miért fordult ez az egész egy családi válságba? Vannak titkok, amelyek a saját családi múltamban gyökereznek. Megosszam én a férjemmel vagy a feleségemmel, a vőlegényemmel vagy a menyasszonnyal, a barátommal vagy a barátnőmmel. Esetleg nem fogja ez a titok terhelni a kapcsolatunkat. Vannak titkok, melyek mindkettőnkre tartoznának, férjére, feleségre, Ádámra, Évára, Izsákra, Rebekára egyaránt. És nem tudom, vagy nem akarom megosztani vele a legilletékesebbel, akire tartozna ez a titok. Mert ez közös titok kellene, hogy legyen. Jól teszem hogy hallgatok erről. Vajon aztán Isten hogyan osztja meg velünk a titkait? Ezen a ponton jutott eszembe az előbb idézett gyönyörű íge, hogy a titkok az úréi, a kijelentett dolgok pedig a miénk és a mi fiainkéi. Mindennek kapcsán megpróbáltam leltárt készíteni azokról a titkokról, amelyek jellemezhetik akár a házasságunkat, akár a családi életünket, és rájöttem arra, hogy a következő titok fajták vannak, vagy lehetnek. Vannak mindenek előtt megfejthető titkok, melyeket Isten megfejt a számunkra. Aztán vannak egyedül hordozott titkaink. Majd azt fogjuk megvizsgálni, hogy ezeket az egyedül hordozott titkokat mennyiben osszuk meg a hozzánk legközelebb állóval. Egyáltalán meg kell osztani, sőt, mi több szabad megosztani bizonyos titkokat a másikkal. Aztán vannak megosztható, sőt, megosztandó titkok, melyeket meg kell, vagy meg kellene osztani avval, aki hozzám legközelebb áll, és akivel ezt meg kellene osztani. És vannak Istennek titkai. Amire nézve újra mondom, hogy vannak titkok, amelyeket Isten megtart magának. Ő tudja, hogy miért. Jézus azt mondta, hogy még az ég angyalai sem tudják ezeket a titkokat. Maga Jézus sem. És vannak kijelentett dolgok, amelyek a miénk és a fiainkéi. Nos, hát nézzük. Mindenek előtt vannak megfejthető titkok, melyeket Isten igéje megfejt. A titok az, hogy ami olyan harmonikusan indult, olyan szépen, hogy tudnélik, Izsák nem csak hogy megszerette Rebekát, hanem ez a szerelem, azt kell mondanom, hogy egy terápiás dinamika is lett, hiszen ennek nyomán gyógyult meg a nemrég elveszített édesanyja miatti gyászból. Ez egy nem akármilyen érzelem volt. És ez mégis egy diszharmóniába fordult. Harmonikusan, közös tervekkel, közös intimitással, közös sátorral, közös vágyakkal, és mégis valahol a családi élet meghasadt. Újra mondom, Izsák bevitte Rebekát az ő feleségének, az ő édesanyjának az ágyas házába, ami hallatlan izgalmas abból a szempontból, hogy ennek a sátornak vagy háznak volt egy intimitása. Az anyával való intimitás. És most az intimitás egészen más síkon, de folytatódik tovább egy fiatal házaspár életébe. És ebből az lett, hogy amikor Gérába elmentek bizonyos okok miatt, Izsák és Rebeka, Izsák letagadta, hogy Rebeka a felesége. Mert félt attól, hogy elragadják tőle ezt a szép asszonyt, és akkor ő neki baja esik. Halljuk ezt? Milyen önzetlenül indul ez a kapcsolat? Milyen gyógyító ez a kapcsolat? És milyen önzően folytatódik ez a kapcsolat? Hogy Izsák félti a saját bőrét. Mellékesen megjegyzem, ráadásul kiderült, hogy egyáltalán nem kellett volna így viselkednie, mert az ottan lakók sokkal különb emberek voltak, mint ahogy Izsák ezt feltételezte. Sőt, meg is bántotta őket az, hogy Izsák mit feltételezett róluk. Milyen fantasztikus dolog, hogy mibe tud fordulni egy ilyen kapcsolat. Önzetlenül kezdődött, önző módon folytatódott. Hűséggel kezdődött, és takadással folytatódott. De a titok megfejthető. Tulajdonképpen minden kapcsolat történet, Ádám és Éva története, az egy család történetben folytatódik tovább. Ez is egy család történetté vált, hiszen megszületett a két gyermek, Ézsau és Jákób. És egészen sajátos, hogy ennek a két gyermeknek az érkezése nem lett volna ez törvényszerű, de mégis úgy ékelődött be Ézsó és Jákób születése a szülők Izsák és Rebeka életébe, hogy ez úgymond meghasította ennek a kapcsolatnak az életét, és a családi rendszer életét. Erről azt olvassuk erről a családról, hogy Ézsaut szerette Izsák, mert kedve szerint való volt a vad, amit Ézsau hozott neki, igazi férfi, akit a hasán keresztül lehet érinteni érzelmekkel. Nem bántjuk a férfiakat, csak mellékesen mondom. Ugyanakkor pedig Rebeka szerette Jákóbot. És lám ez a családi élet, ez az egy család két csoportra oszlik. És ahol egy család két csoportra oszlik, ott mindig feszültséget generál ez a két csoport. Azért, mert ahol csoportokra oszlik egy család, ott poláris feszültségek keletkeznek. És ez tovább szinte eszkalálódott. Akik ismerik a Bibliát, és itt érdemes elolvasni majd otthon ezt az utána jövő részt, kiderül, hogy Rebeka olyan mértékben kötött Jákóbbal szövetséget, hogy egyébként elsőszülött Ézsautól ellopatta az elsőszülött gyermeknek kijáró áldást. És ebből rettenetes cirkusz lett. Rettenetes baj lett. Amíg ezt Ézsau megtudta, azt mondta, hogy megölöm az én testvéremet, Jákóbot. És Jákóbnak menekülnie kellett. Ézsau meg üldözi Jákóbot. Az öregedő szülők magukra maradnak. Egy nagyon jól induló kapcsolattörténet, és egy egészen drámaiba forduló családtörténet ez. Azt kell mondanom, hogy végső fokon olyan jó és kedves házaspár volt ez. Csak ez a nagyon jól működő és pozitíve, dinamikus házaspár kapcsolattörténet. És így mondom, hogy pár kapcsolattörténet. Nem lett bölcs szülő történetté, Ezek nagyon jók voltak házaspárnak. De lám, nem szerepeltek jól, mint szülők. És nagyon sokszor nagyon jó, jól működő házaspárkapcsolat történet lehet, hogy nem jól működő szülőkapcsolat történet. Jól lehet, senki nem tanít bennünket szülőnek lenni. Ők sem voltak kitől szülőséget tanulni, annál is inkább, mert Ábrahámnak és Sárának a kapcsolata sem volt annyira mintaszerű. Sok minden történt, ott nem részletezzük. Nem volt kitől tanulni, kapcsolatban élni, úgyhogy az egy jó dinamikus szülő kapcsolattá is avanzsáljon. Itt fejtődik meg a titok. Bizonyára vannak közöttünk olyanok, akik még mint csak házaspárok vagy párok élnek együtt. És vannak közöttünk olyanok, akik már mint családtagok élnek együtt. Tessék megfigyelni, hogy milyen sokszor ékelődhet be kettőnk közé a gyermek. És foszlik semmivé a jól induló párkapcsolat történet. Így megfejti Isten ezt a sajátos titkot, amit olyan jó lett volna, hogyha ők a maguk módján megosztanak egymással. Aztán nézzük meg másodszor, hogy vannak egyedül hordozott titkok, melyeket mi magunk, bár családban élünk, de mégis egyedül hordozunk. Hallottuk, hogy Izsák 40 éves volt, amikor feleségül vette Rebekát. És tudjuk azt, hogy akkor az átlag életkor úgymond 15-20 év volt. Tehát Izsák már egy fiatal idős ember, ha nem már egy idős ember. És azt is tudjuk jól, hogy valami iszonyatos teher, ha egy embernek, egy férfi embernek és egy párkapcsolatban nem születik gyermek, mert az Isten ítéletének a sötét fellegét érezték akkor a gyermektelen házaspárok. És Izsák elkezd egyedül könyörögni Istenhez gyermekért. És most figyeljünk Izsák belső szobájára. Mert Izsák bevonul egy belső szobába, ahol ő egyedül könyörög gyermekért, mindkettőjük számára. Adódhatna nyugodtan a kérdés, hogy miért nem együtt könyörögtek ezek. Hiszen mind a kettőjüknek szíve vágya lehetett, hogy nekik gyermekük szülessen. Nem könyörögtek együtt, én nem botránkozom meg ezen. Majd aztán később kiderül, hogy Rebekának is volt egy belső szobája, ahol ő is egy kérdést intézett Istenhez, de maradjunk most Izsák belső szobájánál. Bizony vannak olyan szituációk és helyzetek, amikor akár egy férfinek, majd később meglátjuk, akár egy nőnek a saját belső szobájába kell bevonulnia. Mert egy olyan fájdalmat kell feltárnia Isten felé, amely fájdalmat ő csak Istennel akar megosztani. És ennek van egy legitimációja. Vannak titkok, amelyek feltárandók Istennek, de nem feltétlen osztandók meg egymás között. Ez most itt, Izsák belső szobájában, Izsáknak az egészen sajátos férfi fájdalma, hogy így fejezzem ki magam. Ma már ez nem így van. Ma már inkább azért imádkoznak, hogy ne szülessen gyermek. Pláne, hogyha valaki már 40 éves öreg, harcos. Ma már a 40-50 évesek kapják a legtöbb infarktust, meg az agyi tragédiák és az agyi embóliák. Ezekkel az emberekkel történnek. Nehezen tudjuk ezt megérteni. Most értsük meg. Ez biztos, hogy megértjük, hogy vannak igazi jellegzetes férfi vagy akár női problémák, amelyeket akár Izsáknak, akár Rebekának, akár Ádámnak, akár Évának egyedül kell és lehet feltárni a Isten felé. Nagyon hangsúlyozom, hogy egyenértékűek, de nem egyformák. Izsák és Rebeka egyenértékűek. És most itt nem arról van szó, hogy egy patriarchális atya elkéri Istentől a gyermeket. Nem. Vannak jellegzetesen férfi fájdalmak, és vannak jellegzetesen női fájdalmak. A lelki gondozónak is vannak jellegzetesen sajátos fájdalmai. A lelki pásztornak is vannak jellegzetesen sajátos fájdalmai, de egy építőmérnöket is megvannak a saját maga szakmai fájdalmai. Vagy mondhatnám azt, hogy egy kéményseprőnek is megvannak a saját szakmai fájdalmai, mert a felesége biztos, hogy nem fog fölmenni vele a kéménybe. És a felesége nem lesz korbos. Ez az ő terhe. Vannak jellegzetesen és sajátosan a saját titkaink, amelyek igencsak Isten előtt tárandók fel. Majd délután, ha beszélgetünk, elővesszük még az egészen sajátos férfi problémákat, amelyek feltárandók Istennek, de hadd hivatkozzam még valakire. Emlékeznek erre, hogy Jézus nem egyszer elvonult egymaga egy helyre. Emlékeznek? És ott ő egyedül kellett, hogy legyen az atyával. Egyetlen evangélium nem tudja megfejteni ezt a titkot. Hogy mi mindent beszélhetett Jézus az atyával. Volt mit. Amikor a János 5-ben királyi akarják őt tenni, emlékeznek rá? Mert hát 5000 embert megvendégelt. Királyi akarták tenni, te vagy a mi emberünk, mert te mondod úgy azt, hogy több kenyeret az embereknek. Már így gondolták. Ma úgy halljuk ezt, hogy több pénzt az embereknek. Mellékesen megjegyzem. De titok, hogy Jézus mit tárt fel az atyának, ott azt, hogy tisztázza, hogy ő kicsoda. Mert ő nem azért jött, hogy kenyeret osszon. És nem azért jött, hogy elsődlegesen szociális problémákat oldjon meg. Ő másért jött. De ezt újra tisztáznia kellett az atyával. És ha ebbe belegondolunk, nincs olyan harmonikus, tökéletes párkapcsolat, amelyben akár egy férfi, akár egy nő ne kellene, hogy a saját egyéni belső szobájába bemenjen, ahol neki tisztáznia kell, hogy ő maga kicsoda, ahol nem a feleségét diagnosztizálja, hanem ő tisztázza a kapcsolatát az atyával. És ezért vannak egészen sajátosan és legitim módon egy egyénnek belső szobái. És ez kimondhatatlanul fontos. Vannak egyedül hordozott titkok, melyeknek a legitimátása lám Istentől való, és Istennek kedves. Ugyanakkor vannak titkok, és ez a harmadik, melyeket meglátunk, mert Isten kijelenti őket, és ezek a titkok igencsak megosztandó titkok. Vannak, amiket meg kell osztani a másikkal. Rebeka ikerterhes. Nagyon érdekes, hogy utána néztem, nagyon érdekes, nincs magyarázat rá. Az ókorban sokkal kevesebb volt az ikerterhesség, mint manapság. Sőt, köztudott, hogy az Ótestamentum és az egész Szentírás csak két ikerterhességről beszél. A másik szintén a Mózes első könyve, az is egy egészen sajátos ikerterhesség, ami még a jelenlévő bábát is egy egészen sajátos és számára ritka szakmai feladat elé állította. Tessének majd megnézni az 1 Mózes 37-ben. Rebeka ikerterhes. És Rebeka ikerterhessége ráterheli, hogy miért is élek én. Én nagyon sokszor foglalkozom és dolgozom gravidákkal, terhes kismamákkal. És nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy mennyi belső harca van valakinek, különösen a terhesség első 3 hónapjában. Vállaljam, ne vállaljam, mit nyerek, mit vesztek, karrieremet, Hogy van ez? Miért is élek én? Tipikus mai kérdése egy 2 vagy 3 diplomás nőnek. Mai probléma. És ő ezért megy be a saját belső szobájába. És tud meg valami fantasztikus dolgot. Azt, hogy 2 nép van a te méhedben. 2 vannak, ikerterhes vagy magyarán. Egy hallatlan titok. Olyannyira, hogy ez a 2 kis emberke, mint 2 külön bioritmus, egészen sajátos táncok járnak ebben az anyaméhben. Az ikrek hordozása az mindig egy egészen sajátos feladatot jelent egy kismama számára. Nem újdonság ez. De most figyeljünk azt a titkot, amit megtud Rebeka. Valami hallatlan titok. Sőt, nem csak azt tudja meg, hogy 2 vannak a méhedben, hanem azt is, hogy az erősebbik szolgál a kisebbnek. Ezen a ponton én úgy érzem, hogy ez igencsak megosztható lett volna a férjel. Jól lehet, nagyon halkan mondom ezt, mert ezt az ige nem mondja, és ne bölcselkedjünk túl. De vannak dolgok, amelyeket Isten akár a férjre, akár a feleségre bíz rá. És bizony ezt meg kellene osztani. És ezt nem osztja meg. Sőt, ezt a titkot kisajátítja magának. És később egy belső érzelmi koalíciót köt avval a gyermekkel, amelyiknek majd a másik szolgálni fog. Ennek lesznek beláthatatlan következményei a család történet következő fázisaiban. És én itt nem akarok ezen túl elmélkedni, de egy biztos, nagyon valószínű, hogy amikor Rebeke ezt a titkot, amit megtudott, ami megosztandó titok lett volna, ezt ő megtartja magának, ettől a pillanattól kezd Izsák és Rebeka úgymond kizáródni egymásból. És kezd Rebeka bezáródni egy Jákobbal, a gyengébbik fiúval megkötendő, majd megkötött koalícióba követető. Igen. Izsáknak pedig marad Ézsau. Mert kedve szerint való a vad, amelyet Ézsau az a fia hozott néki. És itt van a végső diagnózis erről az egész történetről, egy visszatartott titok következményétől, azután pedig az történt, hogy Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Kizáródunk egymás életéből, és bezáródunk valakivel egy olyan érzelmi koalícióba, hogy annak a súlya nagyobb lesz a számunkra, mint az első eredeti érzelmi koalíció. Az első eredeti érzelmi koalíció, ez az Izsák-Rebeka kapcsolat volt, érzékeltük. De ez felváltja 2 külön koalíció. Izsák és Ézsau, Rebeka és Jákob. És ennek lesznek nagyon negatív következményei. Jaj, ha megtudok egy titkot, mert vannak ilyen titkok. Jaj, ha megtudom és nem közlöm. Ezt mindig nagyon meg kell tusakodni. Ez egy olyan belső munka, amit semmiféle csoport foglalkozás alatt nem tudunk megosztani egymással. De azért még erre is rá lehet majd kérdezni, és át lehet gondolni a délutáni beszélgetésben. Hogy is van ez? Nem akarlak bántani, de azért megkérdezem, hogy nem jutott-e tudomásodra valamilyen titok immár, amit meg kellett volna osztani a társaddal? De nem osztottad meg. nem éreztél-e valaki iránt olyan érzelmeket, amelyek távolítottak téged attól, aki iránt kezdetben hűséges voltál. És a titok, a titkosítás az egyben falépítés két ember között. Nem voltak-e ilyen titkok? Kimondhatatlan fontos. Nézzük még egyszer, visszapillantva. Vannak megfejthető titkok, melyeket Isten ígéje jelent. Aztán vannak egyedül hordozott titkok, melyeket mi magunk zárjelben kell, hogy egyedül hordozzunk. És vannak megtudott, de feltétlen közzéteendő titkok. Olyan jó, hogy valaki megint bátorít bennünket ezen a ponton. Emlékszünk? Én az én barátaimnak mondalak titeket, mert minden titkot, amit az én mennyei atyámtól megtudtam, elmondtam nektek. Tetszik hallani? Jézus számára a barátságnak a kritériuma az, hogy ő a titkait közli velünk. Azt, amit ő megtudott az atyától. Volt, amit az atya visszatart önmaga számára, hogy ő mikor jön majd vissza. Ezt Jézus sem tudta. Nem is mondott olyat, amit nem tudott. De amit tudott, amit Isten tudtára adott, azt közölte a tanítványaival. És azért ezek a tanítványok nem voltak minőségi emberek. A titkok közlése tette őket esetleg minőségibbé. De Jézus nem minőségi embereket jutalmazott titkaival, hanem a titkaival minőségibbé próbálta tenni a tanítványait. Ez azt jelenti, hogyha közölsz titkokat, amiket megtudsz Istentől, és elmondod, mert el kell mondanod, minőségibb lesz a kapcsolatod valakivel. Ha pedig ez nem történik, akkor minősíthetetlenné válik a kapcsolatod valakivel. Végül vannak titkok, amelyeket Isten megoszt mindnyájunkkal, méghozzá az ő fiában. És ennek az egész gondolatmenetnek, már nem az enyémnek, hanem Isten gondolatainak ez a csúcsa, hogy az ő fiában minden titkot megoszt velünk. Ilyen titkok, hogy mi van a mai Izsákokkal, és mi van a mai Rebekákkal. Hogyan élnek, hogy titkolóznak, hogy esnek szét. Napról napra fájdalmasan látom ezt. Senkit nem érint ez úgy, mint ahogy egy ilyen magamfajta embert, aki ezt nagyon közelről látja. És azt mondom, hogy itt van a titok, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. De ez az egybeszerkesztő munka, ez nem csak a mézes hetek alatt folyik. Ez az egybeszerkesztő munka egy életen át tart. Akkor is, amikor megszületnek a gyermekeink, és 3, 4, 5, 6 gyermekünk lesz, akkor is tart ez az egybeszerkesztő munka. Mi van azokkal, akik úgy tűnik, szoktuk volt mondani, hogy messze esett az almafájától. Mi van azokkal? Néha megdöbbenünk azon, hogy micsoda kiváló embereknek, micsoda rongy gyermekeik lesznek. Megdöbbentő néha. Néha meg arra csodálkozunk rá, hogy milyen silány embereknek lesznek, micsoda kiváló gyermekeik. Emlékszünk erre, hogy van olyan szóbeszéd közöttetek, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga belevásott. És azt mondja az Úr, hogy ne legyen ilyen szóbeszéd közöttetek, mert minden lélek az enyém. És én azt akarom, hogy minden lélek megtérjen, és Istenhez jusson. Mi van azokkal, akik gödörbe kerültek? Hány gödörbe került emberrel találkozunk? Akik vagy azért kerültek gödörbe, mert nem meggondoltan közöltek titkokat. Vagy azért kerültek gödörbe, mert nem közöltek titkokat. Mi van a gödörbe került Józsefekkel? Emlékszünk rá? József egy gödörbe került, mert egy családi viszály nyomán bedobták a testvére egy kiszáradt kútba. Nos, erre meg azt mondja Isten, hogy ahol megsokasodik a bűn, tessék folytatni, ott bővölködik a kegyelem. Nincs magyarázat. Tudják, a bűn azért sokasodik meg ma a világon, hogy egyszer bővölködhessék a kegyelem. És én ezt az egész létezést, ezt a 21. századot ebben a reménységben látom. Mindig el vagyunk keseredve, hogy most itt vannak üres helyek, meg nincs itt mindenki, meg éppen annak kellene itt lenni most, aki nincs itt. Nem. Nem. Azokért vagyunk hálásak, akik itt vannak. És akik vágynak beszélgetni. De soha ne felejtsük el, hogy azért bővölködik ilyen mértékben a bűn, hogy legyen Istennek egy hatalmas, ébresztő, dicsőséges munkája. Hadd bővölködjék a kegyelem. Mi van azokkal, akik már koncokon vitatkoznak és veszekednek, testvérek? Különösen régi családtörténetekben, akár egy tökgyalun, vagy egy tehénen, egymásnak tudtak esni testvérek, igaz? És mind a mai napig tart, ez csak ma már nem tökgyalun meg tehénen, hanem egy lakáson, egy nyomorult 30 négyzetméteren ölre mennek. Isten megfejti a titkot, hogy lehet nem csak 7-szer, hanem 77-szer is megbocsátani. Isten így fejti meg azokat a titkokat, amelyeket csak azért nem tudunk megfejteni, mert nem gondolunk végig, hogy Isten, ha valami rossz történik, azt jóra fordítja. Izsák és Jákob is megbékéltek egymással, és nem volt szükség arra, hogy Jákob kiengesztelje ajándékokkal a testvérét, Ézsaut. Mert mikor ők békülni kezdtek, mind a kettő szívében már elvégezte Isten az ő békéltető munkáját. És mi ebben a reménységben nézzük a családokat. Ebben a reménységben nézzük azokat, akik titkosítanak. És szinte beledermednek és belehalnak a titkosításba. Ne felejtsük el, hogy Istennél a halálba mindig el van rejtve az élet. Csak nálunk van az életbe elrejtve a halál. Istennél a halálba el van rejtve az élet. És aki böjtöl, ma azért böjtöl, hogy holnap feltámadjék. És azért előzi meg a böjtöt valami hallatlan dolog, ami belső szenvedéseink, hogy utána legyen Jézusban az ember létnek feltámadása. És ez mindenféle emberi nyomorult, titkosító szándékot felülírja. Mert akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Ezzel az üzenettel kívánok mindenkinek bölcs titkosítást, vagy bölcs titok közlést. Azt, hogy a jól induló pár, mint család, ne szakadjon szét. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük néked, hogy te a te fiadban minden titkot tudomásunkra hozol, amely épülésünkre és üdvösségünkre szolgál. Köszönjük néked, hogy így tanítasz titkokat őrizni. Hála néked, hogy tanítasz a titkokkal sáfároknak lenni. Köszönjük néked, hogy tanítasz a maga idejében, titkokat megvallani a másiknak. De mindenek felett köszönjük néked, Jézus, hogy te mindent, amit az atyától hallottál, tudtul adtad nékünk. Végezd el számunkra azt, hogy ne legyenek a titkok kemény, vastag, erős falakká. Férj, feleség, apa, fiú, anya, leány, testvér, testvér között. Hanem hadd legyünk mi bölcsen, a te vezetésed mellett, a titkok sáfárai és a titkok közlői. Köszönjük néked mindazokat, akiket ma elhoztál, és könyörgünk hozzád a te népedért ebben az országban, ezen a világon, a te ügyedért ebben az országban és ezen a világon. Könyörgünk hozzád az üldözöttekért, a foglyokért, a megközözöttekért, a vérzőkért, és köszönjük néked a gyógyulókat, akiknek a sebeit bár engedted okozni, de a sebeiket be is kötözöd. Könyörgünk a gyülekezetért, a közösségért, a döntéshozókért, a presbiterekért, a lelkipásztorokért, és mindenekért, mindenkiért, akik a te papjaid, prófétáid, és akik a te méltóságodat hordozzák. Így maradj velünk ezen az egész napon, és taníts bennünket párbeszédben élni egymással, a te dicsőségedre, Jézusért. Köszönjük néked, hogy egy imádságot bíztál ránk, amelynek hangos elmondására fel is hatalmaztál. Evvel az imádsággal imádunk és magasztalunk téged. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.